Jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntünk minden kedves rádióhallgatót, és egy ilyen modorosságba végig tolni ezt az egészet. Szóval jó reggelt, sziasztok! Kibővültünk, ugyan telefonvonal másik végén lett a bővülés, de hogy már hárman vagyunk, Vencel Ilona van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, én is jó reggelt kívánok nektek is, és mindenkinek.
Érdi vagy, ezt tudjuk, úgyhogy téged zavart az érdi piknik?
Hát nem zavart, de én parkvárosban vagyok, úgyhogy azért oda nem hallatszottál.
Mert valaki azt mondta, hogy postás telepen hallotta, azt én egy picit ilyen kamuszagúnak érzem. Azért odáig hogy ment el a hang, azt nem is értem.
Ezt tudjátok, a kakas is baj. A kutya is baj.
Na, köszönöm. Köszönöm.
Jó, itt azért, ha már leragadunk ennél a témánál, és akkor szerintem, hogy majd a gyógynövényekre is ki fogunk lyukadni.
Hogy hogyan nyugtat meg minket. Igen, tehát,
hogy azt azért én sem értem, hogyha valaki a Veselényi utcából Budapestről kiköltözik mondjuk egy ilyen kertes övezetbe, miért az első dolga, hogy kivágja a fákat, meg anyázik az a különböző csoportokban, hogy kukoríl a kakas, ugat a kutya, és egyébként flexel a szomszéd. Mert ez is hozzatartozik a vidéki léthez. Én ezt nem fogom fel. Hát miért nem marad akkor a Veselényi utcában? Szóval, hogy...
Egyetértünk.
Igen.
Jó, egészségére ez lesz az előadásnak a címe, amivel jössz majd. Hát nem kell olyan messzire menned, de hogy a Szepes Gyula Művelődési Központba az idősen érden aktívan program keretén belül, mert hogy ez egy idősügyi program, de egy gyógytea készítés, kóstolás is lesz, és gyógynövényekről fogsz beszélni.
Igen.
Azért szerintem nálad van egy olyan fajta tudás, amire nagy szükségünk lenne, és ezt valahogy úgy ott hagytuk kint a természetbe, és már nem foglalkozunk vele, hogy alapvetően, hogyha ismernénk a növényeket, akkor azt is tudnánk, hogyha valami bajunk van, akkor mire mit érdemes, és az, te gondolom ezzel vagy képben.
Hát leginkább a megelőzésre szeretem a hangsúlyt kitenni, mert az lenne a legfontosabb. Tehát mindig vannak olyan, és hát vannak olyan növényeink, amivel bizonyos dolgokra, ha ráfigyelünk, hogy mi most tegyük azt, hogy megerősítsük a szívünket, megerősítsük a májunkat, tehát hogy segítsük ezeknek a fő szervezetünkben lévő dolgoknak a működését, erre mindig lehet így rágyúrni, mit tudom én, hetente inni egy teát, például nagyon jó lenne a galagonyát inni, úgy rendszeresen, ami segíti a szív működését, akkor ezerjófű, ami a gyomor, a erősítője, mert ahogy keserűanyag van benne, és az, amit a legkevesebbet fogyasztunk, keserűanyagot, amire viszont a legnagyobb szükségünk lenne.
Az bocsánat, ugye ez a gyomorkeserű dolog, ez ugye...
Nem a várda keserűre.
Oké, persze, csak hogy ezt ugye szó viccből szoktam mondani, hogy ugye azért iszik az ember gyomorkeserűt, mert túl édes a gyomra, de hogy ez így létező dolog, hogy nekünk keserű anyagot kell innunk, vagy ennünk, vagy fogyasztunk, az mire való?
Igen, keserű anyagra, mert a májnak, az epének a működését igen erősen elősegíti.
Aha.
És ugye hát ha végig gondoljátok, mivel nem jó, tehát nem jó ízű, nem a keserű, ezért nyilván mindenki ezért fogyaszt keveset. De nagyon szükség lenne rá, de lehetne például, ugye nem csak gyógynövényeink, hanem fűszernövényeink is vannak, amit lehetne pótolni bele, például a pitypang, ami közismertebben a kutyatej, annak a levelét simán meg lehet rágcsálni.
Hát igen,
akkor van ez a...
Gyengébb minőségű olasz étterem, meg már rukkolaként árulják annak a levelét.
Így van. De egyébként az egy külön növény.
Tudom, vízből mondtam, csak hasonlít a kettő egymásra, és igen. Amikor nincs, nem áll rendelkezésre, mert bezárt a Tesco, akkor kizavarnak valakit az olasz étteremből a rétre, hogy szedjen egy kis pitypangot.
De hogy tényleg hogy így a pitypangnak így rágcsálnom kéne a levelét? Tehát azt nem kell mondjuk egy forró vízzel leforráznom, egy teaszerűen lefőzni, hanem csak nyugodtan rágjam meg.
Így van, nyugodtan. Hát főleg a friss levelek, tehát ami még látott, hogy zsenge, ugye ami még egyre nagyobb levele van, egyre, tehát ugye úgy így egymás fölött vannak a levelek, és ugye az alsó rétegű, az ami a közelebb van a földhöz, az már öregebb levél, hát azt nem valószínű bármelyikünk is megrágcsálná, mert ugye eleve már olyan, az állaga is olyan, de hát az aztán az biztos, hogy brutális. Mindig a zsenge a jobb.
Mit okoz a keserű? Mi az, amitől ez ennyire fontos? Mi történik konkrétan a szervezetünkben, hogyha ha keserű gyógynövényeket eszünk?
Hát egy tisztító funkciót lát el. Abszolút könnyíti a májnak a működését. Hát például most valakitől hallottam, hogy fiatal gyerek, 17 éves, és el van zsírosodva a mája. Pedig hát gondolhatjátok, hogy nem iszik alkoholt, meg semmi, és mégis. Tehát ugye a mai fiatalok nagyon sok ilyen mindenféle kemikáliás dolgokat esznek, és pont ezt az elzsírosodást tudná vele megszüntetni.
Igen, és már ráadásul, hogy ilyen szempontból könnyű dolog, könnyű terület, mert ugye elég könnyen lehet regenerálni azt a szervünket.
Így van.
Na, akkor ma kicsit ragadjunk le a májnál, hogy például nekem most ugye 3 nap után valószínűleg ki kéne tisztítsam, hogy milyen a májtisztító funkciókkal bíró gyógynövényeket ajánlanál, ami könnyen el is érhető, tehát akár mondjuk kutyasétáltatás közben mondjuk felfedezem ott a zöld mezőn, vagy az erdőben.
Hát az erdőben az csak a miről az előbb beszéltünk, a gyermekláncfű.
Igen.
Mert azt megismered. Biztos, hogy vannak mások is, amit, de hát azt annyira nem ismeri meg senki. Tehát, vagyis hát ahhoz már tanulnod kell, növényismertetőket kell, hogy meg tudjad állapítani, hogy melyik az, amit még megehet. De sok minden van, amit megehetünk az erdőbe, de nagyon sok mindennek van párja, ami nagyon-nagyon hasonlít rá, de közben nem az. És akkor az lehet mérgező is.
Igen, világ. Hát ez a gombánál nagyon veszélyes. Mondjuk azokat például beszokták vizsgálni. Tehát vannak piacok, azt hiszem, ahol viheted, és akkor megmondják, hogy az jó vagy rossz.
Van egy gombavizsgáló hely.
Igen.
De sok például pásztortáska, vagy olyan a petyegetett tüdőfű.
Akkor... Az most van nekem otthon, az jó a májra? A tüdőfű?
Hát az inkább a tüdő. Hát ott van, benne van a nevében.
Ja, de a májra mit igyak?
Hát a májra lehet inni aranyveszőfüvet, ő még, ilyenkor még, hát már ugye ki van nőve, de ő majd csak augusztusban virágzik, akkor lehet szedni a virágos ág végét, és akkor abból lehet inni teát.
Hova tűnt ez a tudományunk, amiről most beszélgetünk, ilyen hevenyészet módon, mert hogy jártam egy ilyen távoli országban, ahol teljesen természetes volt, hogy ők például ezzel gyógyítanak, nem nagyon használnak kemikáliákat, mindenki nagyjából tudja, hogy melyik növény mire való, és kaptunk is egy ilyen brossúrát, hogy ezek a növények, hogyha összekeverjük őket, a gyógynövényeket, akkor ezt meg azt lehet velük kezdeni, és valóban egyébként vettünk egy ilyet, és az a hatás, amit ők ígérnek, ez valóban meg is jelent. Szóval, hogy ez a tudomány nekünk itt ezen a éghajlaton, ahol mi élünk ebben a társadalmi összetételben, hova tűnt, és van-e esély arra, hogy mondjuk valahogy visszaplántálni a társadalomba ezt?
Na hát erre nagyon jókat fogok neked mondani.
No.
Az a helyzet, hogy ugye bejött a nyugati orvoslás. És az olyan erősen elkezdte ezt írtani. Ha akartok erről nagyon jó dolgokat olvasni, és éppen fönn van még az interneten, a sámán perek. Elképesztő jókat lehet benne olvasni. Sajnos ez a folyamat már ott elkezdődött. Ami viszont nagyon jó örömhír, hogy körülbelül 14 évvel ezelőtt elkezdődött egy mozgalom erre, a népi gyógyászképzés, és hál' Istennek én ebből belecsöppentem. Talán egyszer beszéltél is talán Szabi a Géci Gáborról, ha jól emlékszem, de nem biztos.
Géci Gábor, én?
Nem, akkor lehet.
Simán lehet, hogy memóriám az kegyetlen, szóval.
A lényeg, hogy...
Majd megbeszéljük, hogy memóriára mit így áll.
Igen. Tehát ő volt az, aki többekkel elkezdte újra feleleveníteni, és ő rengeteget tett azért, hogy felkeresett még akkor élő, Erdélyben élő, Kárpátalján élő olyan gyógyítókat, akik még a hagyományos módon gyógyítottak, és hát szerencsére én is találkoztam még egy-kettővel, Bargyas Béla bácsival Erdélybe, aki csontkovács. Tehát tulajdonképpen annyit még gyorsan elmondok, hogy a népi gyógyászat az nem csak gyógynövényekből áll, hanem nagyon-nagyon sok összetevője van, az inazás, a köpölyözés, a csontkovácsolás, így hirtelen, ami most eszembe jutott, ezek mind benne voltak, és gyakorlatilag egy-egy ilyen 3-4 településnek volt egy-egy gyógyítója. És az lényege volt, hogy ez a gyógyító embert eltartotta a 3-4 falu. Tehát ő nem a saját kis kertjével volt elfoglalva, földjével, hanem ugye ő az emberekkel volt. És a körülöttük lévő növényeket, köveket, iszapot, agyagot, vizet, vizeletet, tehát mindennel gyógyított, ami arra a területre volt jellemző, például megfigyelte, hogy miből nő több, melyik növényből. Nagyon érdekes volt, mert egy pár évvel ezelőtt, még a COVID előtt, én is észrevettem, ja, itt, hát nem tudom mennyire jártatok, mert itt hátul a Fundoklia völgynél és följebb ott a lőtérnél, rettentő nagy olyan gyönyörű terület, ami tele van gyógynövényekkel, és abban az időben nagyon-nagyon sok galaj volt. Háromféle galajunk van, a ragadós, a sima és a tejoltó, mindegyik a pajzsmirigynek a működését segíti, és abban az évben annyira sok volt, és akkor beszélgettem a házi orvosunkkal, és mondta, hogy feltűnően sok a pajzsmirigy beteg. Látjátok, és olyan csodálatos a természet, hogy körbe van, ez egy örök körforgó dolog, és a növény is, ami körülöttünk él, az tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok.
Ettől távolodtunk el, igen. És ez egy óriási kapufa, meg egy óriási tragédia szerintem. Én nem mondom, hogy bele kell őrülni ebbe, illetve hát sajnos a nyugati embernek a gondolkodását úgyis átformálta így a nem tudom, mi mondjuk nevezzük gyógyszeriparnak, hogy azért szeretünk tudományos alátámasztást kérni adott gyógynövény hatással kapcsolatban, amivel nincs kevesebb baj van, mint hogy tömjük magunkba a kemikáliát szerintem. Tehát, hogy egy köpölyözésnek mi az értelme például? Elfogadom a Sanyi bácsitól, hogy ő köpölyöz engem, csak szeretem tudni, hogy egyébként az mire jó. Tudom, azt hiszem, de vérnyomással kapcsolatos, azt hiszem.
Csak hát hogy... ahova fölteszed a köpölyt, azt a területet oxigénnel dősíti, fellazítja és méregteleníti.
Na jó, igen, meg a gyertyázás, meg a jó ég tudja, micsoda. Igen. Szóval csomó
minden. Most erről a természettől való elkanyarodásról az jut eszembe, és ugye az, hogy a modern nyugati orvoslás mit tett, ha egyáltalán orvoslásnak nevezhető, mert hogy pont, hogy az egészségtudatunkat szüntették meg ezzel, és inkább betegségtudat van, és csak tüneti kezelések, és azok is kemikálián keresztül. És igen, nagyon furcsa, hogy alapvetően az emberek nem is figyelnek arra, hogy a megelőzéssel kéne foglalkozni, és a mindennapjaikban akár a táplálkozással is, de akár egy jó teával erősíteni azt, hogy nekem egyébként ne kelljen orvoshoz mennem.
Ez teljesen így van. Egyébként, hát igen, az emberekkel is baj van, mert nem, valahogy nekem mostanában az az érzésem, hogy nem gondolkoznak. Egyébként nagyon érdekes, mert én ezt a barátnővel végeztem el ezt az iskolát, rengeteg mindent tanultunk, rengeteg jó dologgal kerültünk szembe, olyan helyekre jutottunk, hogy nem is álmodtam volna, hogy van ilyen. Például a Kárpátalján láttunk egy szenes vízöntést. Ott annak az volt a lényege, hogy egy idős öreg néni jött, ahol mi megszálltunk, és ott mutatta be nekünk ezt az egészet, és volt a csoportban egy lány, aki elvégezte ez a néni ezt az vízöntést, és képzétek el, hogy gyakorlatilag ez arról szól, egy citát rak fölé, és akkor mindenféle dolgokat ottan rakunk a citára, ezt most itt már nem akarom itt részletezni. A lényeg, hogy a citának az alján, a gyertyának ez a padjús vigyója kiadott egy fát, egy fa formát. És akkor mondta a kis hölgy, hogy hát igen, mi másnap készültünk, hogy ott elmegyünk majd kirándulni az erdős részre, és ő fél az erdőbe. Na most akkor, amikor ez így kijött, nagyon érdekes volt, és akkor elmesélte a fiatal ember, aki elhozta azt a nénit oda erre a bemutatóra, kiderült, hogy orvos az a fiatal ember, és azt mondja, hogy 6 éven keresztül nem tudtak rendesen aludni, mert a gyermekük állandóan fölébredt éjszaka. És akkor már aztán eldöntötte a néni, aki kiderült, hogy ugye a nagymama, hogy most már nem is kell, hogy oda jöjjön a gyerek, ő megcsinálja a gyereken ezt a vízöntést, és képzeltek el, hogy kiadott egy kakas formát, és kiderült, hogy a kisgyerek egész pici babakorában megijedt a kakastól, és azért nem tudott aludni. És onnantól kezdve, hogy ezt megcsinálta a néni, rajta semmi baja nem volt.
Na jó, hát azért ez most már átléptünk egy határt. Itt azért kicsit azért túl misztikus ahhoz, hogy mondjuk a mi kis begyöpösödött nyugati gondolkodásunk ezt befogadja olyan könnyedén.
Értem. De most egyébként meg azért ezt hozzá kell tennem a gyógynövényekkel való gyógyuláshoz is. A belső hitedre arra szükség van. Tehát igen, eldöntöd a fejedbe, hogy igen, én ezt megiszom, azért fogom meginni, hogy ez nekem a javamat szolgálja. Tehát azért ezekhez azért ez kell, tehát ez szükség van. De gyakorlatilag, ha valaki bekap egy tablettát, ott is hozzá gondolja. aki hozzá gondolja.
Én elhiszem, hogy működik.
Jó esetben, igen. Igen, értem, amit mondasz.
De meg fontos egyébként, én is annak a híve vagyok, hogy tényleg vissza a természethez, és onnan vegyük ki az orvoslásra az eszközeinket, ha egy mód van rá.
Hát igen, valószínűleg tisztább, mint mondjuk laboratóriumi körülmények között összeszerkesztett molekuláknak az összessége.
Hát igen, mert tulajdonképpen a gyógynövénynek nincs mellékhatása. Na most a gyógyszernek meg ugye van. Egyébként én már azt bánom, csak nyitnának, tehát nyissunk felé. Itt legyen a kettő együtt.
Azért van jó példa. Én szerintem van aki nem a nyitott, hanem ráadásul alkalmazza is ezeket. Tehát nyilván nem fog visszanöveszteni semmilyen gyógynövény egy lábat, de hogy bizonyos megelőzés tekintetében, illetve bizonyos kezelések tekintetében jóval hatékonyabbak, vagy legalább annyira hatékonyak, mint ezek a mérgek, amiket magunkba töltünk. Tehát nálunk az a nyitott kapukat döngetsz, gyalázzuk a gyógyszertudományt kérdésben, mert hogy azért hasonlóan gondolkodunk erről. Attól független, hogy a Tomira rácsatlakozva, amit mondott, hogy azért az orvostudomány az egy fontos dolog, és szerintem, hogyha kivesszük az egyenletből azt, hogy azért mennyire zárja be mondjuk a gyógyszeripar az orvostudománynak a nyitott ablakait, akkor nem vitatnám el azt, hogy az orvostudomány egy nagyon fontos és hasznos dolog tud lenni, csak legyenek egy kicsit nyitottabbak ezekre a dolgokra, amik évszázadokon, évezredeken keresztül velünk voltak, és valamiért elmúltak.
Hát igen, mert a legfontosabb az, hogy ezek óriási tapasztalatok. Tehát itt azokat az embereket, akik még egyáltalán foglalkoznak ezzel, és nem csak ebben a szakmában, hanem minden szakmában, akinek van egy jó szakmai tudása, az fel kéne karolni és vinni tovább, hogy át tudja adni. Tehát pont abban kéne segíteni az ilyen embereket, hogy abban támogassuk meg, hogy adja tovább a tudását, mert azt már nem kell újrakezdeni. Itt mindig az a baj, hogyha újrakezded, az sohasem annyira mély, mint amikor már átveszed egy olyan, aki már nagyon benne van.
Igen. Nekem az a furcsa egyébként ezzel a gyógyszeripar kontra természettel. Nekem volt egy olyan autoimmun betegségem, aminek foltos hajhullás lett az eredménye, ez az alopecia areata a hivatalos neve. Ezt megjegyeztem egy életre. Bármilyen vizsgálatra elmentem, semmelyik orvos nem ajánlotta fel azt, hogy amúgy lehet, hogy kéne innod egy olyan teát, vagy próbáld meg azt a növényt rákcsálni. Ennek mi magunk a feleségemmel jártunk utána, és ő itatott velem olyan teákat a saját kutatásai alapján, amitől visszanőtt a hajam. De hogy ez az orvosoknak nem jutott eszébe, ilyen gépekbe fektettek be engem, meg szedjem ezt, meg csináljam azt, meg menjek el hajgyógyászhoz, meg nem tudom mi, és ez egy nagy humbug az egész, és akkor ehhez képest tényleg egy tea tett rendbe engem.
Hát jó, persze, csak őket se lehet azért kárhoztatni, mert ők meg ezt tanulják, tehát azért jó, amiről beszélünk, hogy
bocsánat,
mi lenne, ha mind a kettő.
Hát erről beszélek, de hogy én azért azt nagyon bírnám, hogyha a házi orvosom például utána nézne egy-két ilyen dolognak, és nem azt mondaná, hogy fiam, akkor itt egy algópini, hanem azt mondaná, hogy ott van az a tea. És nekem ez a nagy problémám, hogy
igen, csak van az orvosnak ennyi ideje rá?
Hát ez meg a rendszernek a hibája.
Hát ugye? Ez a rendszer hibája. Hát egyébként, ha belegondoltok, Kínába azért kap fizetést, mert nincs betege.
Nincs beteg, így
van. Megelőzi, hogy ne legyen betege.
Igen, minél kevesebb beteg van, annál többet keres egy orvos.
Hát na, itt a probléma.
Hát meg az, hogy mivel motiválnak minket. Ugye nekem például nagyon tetszik az a példa, ami a németeknél van. Ott van egy ilyen egészségbiztosító cég, aki azt hiszem valami 20 000 lépéshez köti az, hogyha azt te igazolod, és arról beküldesz nekik egy dokumentumot, hogy az tényleg megtörtént, akkor fizetnek 50 eurót.
Az remek.
Tehát, hogy ők arra serkentenek, igen, hogy mozog, hogy legyél egészséges. Nem azt akarják, hogy akkor te mindenképpen gyógyszerekre költs. Mert hiszen hát mi van? Ha egészséges az ember, akkor a hasznos tagja tud lenni a társadalomnak, tud termelni, mozgatja a gazdasági rugókat. Ha ez nincs, a beteg emberre nem lehet mit csinálni.
De, lehet pumpolni.
Hát jó, lehet kihasználni, igen, jó.
Egyébként pont ez a lényege lenne, hogy a házi orvosnál kéne lenni egy olyan tókmoknak, ami kimutatja, hogy a testünkben éppen mennyi ásványi anyaghiány van, vagy éppen vitaminhiány van, hiszen valami miatt az egyensúly fölborul, tehát az egyensúlyra kéne törekedtetni az embereket, tehát én a saját gyerekemmel is kínlódok, mert ő például nagyon sok szellemi tevékenységet végez, és hiába mondom neki, hogy test, lélek, szellem, tehát ennek a háromnak egyensúlyba kéne lenni, akkor nem tud kibillenni. ha ez felborul, akkor valamelyik irányban mindig valami van. Tehát mindig, és a test meg annyira jó, mert mindjárt mutatja a... Tehát nem is azt kéne mondani, hogy betegség, hanem hogy tünet. Fizikai tünet, hogy akkor ott figyelmeztet arra, hogy na most akkor erre figyeljél, és itt tegyél már valamit magadért. Úgyhogy ezek olyan nagyon jó dolgok. Egyébként megismerkedtünk itt az évek alatt egy germán medicinával is, én erről most nem akarok többet mondani, de annyi a lényege, hogy a konfliktus, a bezáratlan konfliktus. Hát ha belegondoltok, napi szinten vannak konfliktusok, ami pessimista a magyar vonatkozásunkban, nem bezárunk, hanem cipelünk hónapokig, hetekig, és akkor duzzogunk rajta, mérgelődünk rajta, és akkor ott van, nem? Hát ha tudnánk magyarul, sajnos, mert már nem tudunk magyarul se, minden ott van nekünk a szavaink mögött, a gyógyulás és a gyógyítás is ott van benne. Hát ugye, ha valakibe gyűlnek ezek a mérgek, hát akkor na rá, hogy vagy rákos lesz, vagy valamilyen baja biztos, hogy lesz.
Igen, én erre szoktam azt mondani, hogy igenis vannak azok a szituációk, amikor káromkodni fogok, mert nem szeretnék rákosra megbetegedni.
Így van,
nem akarom magamba tartani ezeket a dolgok, meg és akkor szintén a te filozófiád mentén mondom azt, hogy és aki befogadó, erre javasolni is szoktam, hogy a mérgező kapcsolatunkat is el kell felejteni. Mert azt is csak cipeljük, és igazából fölösleges energiákat forgácsolunk szét azzal, hogy én megfeleljek valaki olyannak, aki egyébként alkalmatlan arra, hogy mondjuk velem jó fej legyen.
Hát így van. Vagy például ott volt a legnagyobb szakrális dolgunk, a kispad az utcán. Hát az annyira hiányzik.
Na ez mennyire igaz?
Kispad az utcán?
Igen.
A szerver?
Emberek leültek és beszélgettek.
És figyelték, igen. A térfigyelő kamerák voltak.
Hogyne. Hát, tehát óriási előnyei voltak.
Igen.
És megmaradna, ha vagy vissza lehetne állítani minden, csak az embereken múlik minden. Nincs kapcsolata nagyon az időseknek, meg a gyerekeknek. Na most ugye a gyerek megy az iskolából haza, mindjárt lehetne kontaktusa. Tehát ezek a dolgok is nagyon hiányoznak. Tehát ez a népi gyógyítás, ez a gyógynövényekkel való, mind olyan összefüggő, egy olyan csodálatos világ, hogy annyi mindent lehetne csinálni.
Itt a gyógynövényekkel kapcsolatosan, meg a gyógyteal készítéssel kapcsolatosan, így milyen módon fog felépülni ez az előadásod? Ez, hogyha ott lennék, ha ott tudnék lenni, akkor ott mire számíthatok?
Úgy lesz, hogy körülbelül viszek 10 féle gyógynövényt, amit én úgy gondolom, hogy jó, hogyha van otthon, ami persze lehetne bármi más is, de ilyen alapnövények, például a kisvirágú füzike, ami a férfiaknak a növénye, a nőknek a cickafarkfű, aztán még viszek a galajt, egy kis apró bojtorján diót, galagonyát, és akkor hát leforrázzuk, egy kicsit majd mindegyikkel, várni kell egy picit, és akkor így gyakorlatilag én nem szeretek olyat tartani, olyan előadást, hogy itt felsorolom, hogy ez erre jó, meg és az egy száraz, unalmas dolog lenne. Itt meg lehet majd kóstolni, a színeit megnézni, vagy milyen gyönyörű, csodás színei vannak. Például tegnap módunk volt egy kicsit összeszedni többféle gyógynövényt, legalább volt benne 10 féle, hát azt a csodaszint, amikor leforráztam, és az van gyönyörű, és nagyon finom íze is volt.
Te, mint aki értesz ezekhez a gyógynövényekhez, és ezeknek az alkalmazásához és kombinációhoz, neked birtokodban van az a tudomány lehetőség, vagy bármi, amivel mondjuk olyan trükköket tudsz alkalmazni, hogy magadba bolondíts egy férfit? Egy teával?
Nem.
Létezik ilyen?
Nincs ilyen. Az a nem gyógynövényekkel fog működni, az olyan más kémiával.
Hát egy kis apró kis segítség a gyógynövényektől, hogy hát még a srác nem döntött el, de már igazából belül tudja, és rásegítünk egy teával.
Egy ilyen szérummal.
Sajnos azok az asszonyok, akik ilyen tudtak, már nincsenek között.
A Biri néni.
Egyébként érdekes, amit mondasz, mert szerintem nem is olyan régen beszélgettünk erről a gyerekeimmel, hogy használják az emberek ez ilyen izzadásgátló, na hát ami rettenetet, azt nem, mi az, hogy izzadásgátló? Hát ha nem jön ki belőled az az izzadság, az a méreganyag, akkor rettenet van. Na, és mit okoz még, ami nagy baj, hogy elfedi? Tehát az ember, minden embernek van egy saját illata. Most,
nem is akármilyen.
Most ne a szagokra gondoljatok, hanem a...
Láttál volna a étvégén.
Gondolom. A bőröd valódi illata. Na most, hogyha ezt mindet elfedi, mindenféle akármikkel, akkor ha megismerkedsz egy egy emberrel, akit szeretnél magad mellé, de a valódi illatát nem érzed, valódi kémia lesz közöttünk?
Hát jó, de ez ugye kommunikációban is így van, hogy ugye az első időkben olyan mázakat veszünk magunkra, amit aztán 3-4 hónapon keresztül kell visszaépíteni, hogy igazából nem, tehát nekem valóban büdös a lábam, tehát hogy ez előfordul, és horkolok éjszaka, és egyébként nem mindig nem karikás a szemem. Szóval, hogy,
igen, persze, mindig... na most ugye miért csináljuk ezt magunkkal? Tehát hihetetlen, na, hát igen.
Nekem van egy jó példám egyébként, a jelenlegi párkapcsolatom a Natival, az úgy indult, hogy nekünk volt egy ilyen tét nélküli bevezető időszak, amikor megismertük egymásnak a hülyeségeit, és már úgy mentünk be a kapcsolatba, hogy ezekkel tisztában voltunk, és nem élesben derült ki, hogy a másik mennyire hülye. Vagy mi az, amit úgy mérlegelni kell, hogy ezt el tudom-e viselni a másikban, vagy sem. Tehát volt egy ilyen bevezető időszak, ez tök jól működik. Ezt ajánlom mindenkinek, ha megtehetik, akkor csinálja így.
Tehát nem kell szerepet játszani,
ez a titok. Mert akkor nem a mázak mögött vagy.
Igen, ez véletlenül történt így, szóval nem így találtuk ki, csak hát pont egy ilyen időszak előzte meg ezt a kiválóan működő párkapcsolatot egyébként, szóval, hogy ez szerencsés helyzet volt.
De ez egyébként minden emberi kapcsolatnál érvényes szerintem. Én bárki, hogyha hozzánk jön vendégség, mert mindig azt mondom neki, hogy tényleg viselkedj úgy, mintha otthon lennél. Nálam ez alapelvárás, és rögtön oda viszem a hűtőhöz, és megmutatom neki, hogy ezt így kinyitod, és azt veszek ki, amit akarsz.
Azt mondtam, hogy nyisd ki!
De működik, mert onnantól kezdve leveszek róla egy olyan csomagot, hogy neki bárhol is meg kéne felelnie, és viselkednie kéne. Tudod, nem kell, fölösleges.
De tudod, a füveskönyvben ugye a vendégségről írt Márai.
Márai,
hogy
igen,
a legnagyobb kínszenvedés a világon a vendégségben lenni.
De azért, mert viselkedünk, és nem kéne, igen, tök fölösleges.
Igen. Hát igen, de ha mindannyiunkban meg lenne a régi alázat, ami persze nem ez a meghajlok és minden előtt, de hanem az a természetes alázat.
Igen.
Vagy a természetes szeretet. Tehát amit régen, mint józan paraszt ész, amit megkaptunk. Egyébként nekem mostanában az a meggyőződésem, hogy azt veszítettük el a legjobban. A józan paraszti eszünket.
Ez így
maximális.
Nagyon szabályozunk mindent, nagyon is élünk mindent, szóval borzasztó.
Igen, tök egyszerű lenne valójában.
Annyi rövidítés van pedig a józan paraszti gondolkodásban, amivel tényleg sokkal hamarabb és hatékonyabban tudnánk célt érni. Itt az idősügyi program keretein belül zajlik majd ez az előadás, hogy egyébként mert biztos volt már erről szó, csak átaludtam, hogy a fiatalokat elvesztettük ez ügyben, amivel te foglalkozol?
Szerintem nem, biztos, hogy nem. Nagyon sok fiatal nyitott erre a dologra. Uh-huh. Én biztos vagyok. Ezzel az egyetlen egy baj, miért nem tud erre a programokra fiatal jönni, hát ezek ugye 2 óra, 4 óra, 3 óra körül vannak ezek a dolgok, hát arra fiatal nem jön el, mert hát dolgozik. Uh-huh. Hát itt ez tényleg jó csak esetben. Az időseknek. Igen. De igen. Nekik sem. Egyébként meg nekik pontosan azért kell, mert ő az a nagy generációs rész, aki az a gyógyszereknek a bűvkörében él.
Uh-huh. Ha valaki ideges, igen, neki milyen teát ajánlasz? Tehát stresszoldásra melyik a legjobb tea?
Az Orbán-szű. Orbán-szű.
Mert azt fogom csinálni, valaki elkezd velem hepciáskodni, vagy üvöltözni, azonnal lefőzök neki egy Orbán-szűvet, és már hűtom is át, hogy haver, mielőtt... Jó, ezt így meg légy szíves.
Vagy egy kis menta, egy kis citromfű, ezeket is nyomathatod neki, egy kis komló.
Hát én tudom, én tisztában vagyok vele, ha nem értik az emberek. Tegnap föl is vettem legszebb sörös papucsomat, úgy mentem ki konferálni.
Egyébként nagyon érdekes, mert mi csináltunk a barátnőmmel egy ilyen humanitárius, ilyen önzetlen gyógyítást még a Covid előtt egy jó pár évig csináltuk, és gyakorlatilag egyszerűen jó, a Covid is beleszólt, hogy abba hagyjuk, de azért is abba hagytuk, mert azt láttuk, hogy most én mindent megteszek érte, de ő semmit meg nem tesz magáért. Tehát mit tudom, én kiadtam valami feladatot, hogy most akkor ezt csináld egy héten keresztül. Na, hogy csináltad, hogy sikerült? Ja, hát nem volt időm, meg ez, meg a... Na most akkor hogy akarsz meggyógyulni? Tehát én nem fogok, én sem, de orvos sem fog meggyógyítani senkit.
Igen, van ez
mindenkinek magának kell.
Van ez a mondás, hogy ha nem mész orvoshoz, akkor még nem fáj eléggé, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy igen, tehát...
Igen, ez is benne van.
Jó, igen, tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek, hát ne legyen, de előfordulhat az életében sokszor, hogy akkora bajként éli ezt meg, hogy már pedig tisztességesen végigcsinálja azt a terápiát, amit a szakember ez esetben te előír neki.
Na,
Igen.
Igen, egyébként nagyon érdekes, említettem nektek ezt a German Medicinát, és most jó, hogy is így akkor erről szóba került.
Na.
Tehát ott meg pontosan azt hozza ki, hogy amikor a legnagyobb fájdalmad van, vagy a legnagyobb ilyen uha állapot van, na, akkor vagyunk a gyógyulás legmagasabb csúcsában. Tehát onnan már a lazulás van. Na most ezt meg kell tanulni. Tehát ezt, ha valaki ezt az utat választja, az nagyon jól jár. Nem könnyű út, egyáltalán nem könnyű út, de legalább tisztában van az ember azzal, hogy éppen a gyógyulás melyik szakaszában tart.
Uh-huh.
Mert ugye az is egy folyamat.
Ez egy fontos, ugye az is egy fontos dolog, hogy hát hogy ahhoz azért hozzá vagyunk szokva, hogy valaki oldja meg helyettünk a problémákat. Ezekben a betegséget ne így álljunk hozzá, hanem azért nem lenne baj, hogy a saját egészségünkkel kapcsolatban mi is részt vennénk ebben a folyamatban.
Tökéletesen így van. Hát teljesen így van.
Most majd a 8 órai hírek után egy proktológussal fogunk beszélgetni, úgyhogy kicsit más irányba kanyarodunk el, de ott is az derült ki, és ezért fogunk vele beszélgetni. De nagyon fontos lenne ezeket a vizsgálatokat is bevállalni, csak vannak olyan bizonyos betegségek, amire azt érzi az ember, hogy a ciki, beszélni is ciki róla, meg elmenni, azt kezeltetni, és hát ezeket szeretnénk most már ledönteni, ezeket a falakat.
Hát igen, ezek tényleg így kellene. És egész kicsi gyerekkortól kéne kezdeni tanítani azt, hogy önmagadért vagy a felelős. Én olvastam egy olyan gyógyítós könyvet, 1750-ben íródott. És az első mondata az volt, hogy a te kutya kötelességed a saját egészségednek a megőrzése. Azért ez már 1750-ben is fel.
Igen, és hát nagyon szép rá a magyar nyelv egyébként, ugye, hogy egészség.
Igen.
Tehát, hogy teljes
így
vagyok
van.
Ebben.
Sajnos nálunk néha már nem egészség megőrzés, hanem egészség megelőzésről van szó. Igen, ez csak egy szójáték.
Meg többször hangzik el a... Érted? Tehát mert eleve itt is milyen gondolat van emögött, hogy nem az orvosnál te betegként vagy.
Hát
nyilvántartva. Nem az van, hogy Madár Tamás, van-e esetleg valami, amit tehetünk az egészségért, nem, hanem Madár Tamás beteg.
Igen.
És ezzel még jobban megnyomják azt a gombot, amitől azt tudatosodik benned, hogy beteg vagy, és nem pedig az egészség felé menne ez a dolog el.
Itt súgja a fülembe a férjem a háta mögött, hogy a kórház. Most figyeljétek a szónak a lényegét?
Igen, elképesztő. Igen? Eleve korral mész oda, és annak csináltak egy házat. Tehát, hogy igen, hogy lepusztult emberek gyűjtőhelye. Tehát tulajdonképpen a kórház az ez, hogyha lefordítom.
Ez Tamás, ez nem semmi. Volt, igen. Igen.
Kihúzta magát. Hát akkor köszönjük szépen, hogy
nagyon
rendelkezésre álltál. És hát
gyertek, kóstoljátok meg a tejákat.
Május 9-én lehet majd mindezt megtenni, délután 2 órától a Szepes Gyula Művelődési Központban Bencel Ilona egészségére, gyógynövényekről, gyógyteákról előadás. Köszi, hogy fogadtad a hívásunkat.
Én is. Szervusztok!
Szia!